Jó napot kívánok! Két izgalmas és letehetetlen regényt hoztam önöknek. Különleges világú mindkettő, a történetek főhősei gyerekkori traumájuk miatt rejtőzködő, meg nem értett felnőttekké váltak, és talán nem véletlenül érzik azt, hogy ahol ők megjelennek, előbb-utóbb valami rossz dolog történik. Susanna Jones Csendmadár című regénye Tokióban játszódik, erről hallanak az első beszélgetésben, a másik könyv helyszíne pedig Magyarország és egy kicsi falu, bár ez a település kitalált, mégis sok mindenre ráismerhetünk. Szelle Ákos olyan hangulatú és olyan témájú regényt írt, ami érdekes módon komoly hasonlóságot mutat a skandináv krimikkel. A Sebek a falon szikár, nagy hatású, mondhatni kegyetlen krimi, ígéretes első könyves szerzővel. Töltsék velem ezt az órát!
Könyvben utazom!
Ha Lili nem találkozik velem, még most is élne. Ezt gondolja Lucy Fly, a 30 év körüli angol szakfordító. De nem mondja ki, sőt, egyáltalán nem beszél, pedig a rendőrök egész nap faggatják. A Csendmadár, Susanna Jones regénye megindító történet szerelemről és elidegenedésről, egyúttal egyedülálló betekintés is a modern japán kultúrába. Molnár Bertával, az Agavi könyvek kiadó szakemberével beszélgetünk erről a zavarba ejtő regényről.
Azt kell erről tudni, hogy már 2004-ben kiadtuk ezt a könyvet, tehát ez egy újra kiadás, ez az első Agave könyvek egyike volt ez a könyv, és annak kapcsán, hogy lehetett tudni, hogy lesz belőle film, ennek kapcsán döntöttünk amellett, hogy akkor újra elővesszük a szöveget, egy átszerkesztett, felújított kiadást és új borítót is kap. Most elég sok könyvünknek jelent meg ugye filmes sorozatos feldolgozása, tehát hogy ezeket nyilván mindig érdemes ilyenkor újra elővenni a könyvet, vagy egy kicsit valamilyen szinten meglovagolni ezt a hullámot, mert azt tapasztaljuk, hogy ennek van hatása, tehát hogy sokan annak kapcsán olvassák el, hogy látták, hogy készült belőle film.
Japán az mindig egy olyan helyszín, különösen, ha nem japán szerző írja az adott könyvet, ami nagyon egzotikus, nagyon misztikus, és helye van a teljesen valóságtól elrugaszkodott dolgoknak is. Mit keresnek ezek a karakterek Tokióban?
Nyilván van a között valami párhuzam, hogy ugye amerikai szerző, és a főszereplői is amerikaiak. Szerintem egyrészt az mindig egy nagyon izgalmas felület, amikor eltérő kultúrák találkoznak. Ez nagyon sok témának ad helyet, lehetőséget, ami ugye ebben a könyvben is megjelenik, tehát ez a otthonról kiszakadás, a hagyományaink, a családunk hátrahagyása, valami elől menekülés, újrakezdés, egy ismeretlennek a megtapasztalása, az ismeretlenből ismerőssé válás, tehát hogy ez rengeteg nagyon izgalmas lélektani témát is hordoz magában egy-egy ilyen helyszín megszereplő kiválasztása szerintem.
Ezek a szereplők leginkább menekültek, van, aki az élete előző szakaszától, mert annyira nem volt jó, mint a főszereplő, ugye. És aztán ott egy másik lány is, aki konkrétan a volt szerelme elől menekül. Mennyire találnak biztonságra itt Tokióban?
Amíg meg nem ismerik egymást, addig igen. Ha úgy vesszük, akkor mondjuk az, hogy ugye Lucy már azért jó pár éve, több mint 10 éve mondjuk elhagyta a hazáját, és új életet kezdett itt Tokióban, és az övé szerintem egy elég sikeres alkalmazkodásnak mondható, tehát elég jól kiismeri magát már a környéken, otthon is érzi magát, gyakorlatilag hibátlan szinten beszéli a nyelvet, munkája van, barátai vannak, párkapcsolata van, tehát hogyha így nézzük, akkor mondhatjuk, hogy neki ez egy elég jól sikerült alkalmazkodás, és ilyen formán Lili, ugye a másik női főszereplője a történetnek, hát az övé meg ugye kevésbé. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lett volna ennek a végkimenetele, hogyha mondjuk ő is azt a 10x évet ott töltheti Tokióban, mint Lucy, de hogy ő azért sokkal kevésbé felkészülten és tudatosan érkezik, mint Lucy. Tehát Lucy egy nagyon komoly elhatározással tanulta már a nyelvet, mielőtt idejött, volt valami elképzelése arról, hogy akkor mit fog itt csinálni, stb. Lili meg tényleg gyakorlatilag összecsomagolt és menekült, tehát ő inkább az ilyen romantikusabb turista elvágyódásával, hogy a helyi izgalmas exotikuma vonzotta, és hát kicsit ez a ízeki megszerelmek érzés lehetett akár ugye benne is, hogy a rossz élet elől valami szebbe jobba menekülni. Viszont hát ugye ő nem beszéli a nyelvet, nincs semmi ismerettsége, kapcsolata ott kint, amíg ugye nem találkozik Lucyval és a kollégáival, akik aztán elkezdik segíteni neki tulajdonképpen ezt az alkalmazkodását, de azért azt lehet érezni végig, hogy ez neki nem fog olyan jól menni, mint Tuszinak, tehát hogy ő nem tud annyira otthonossá válni ebben, vagy nem is akar talán. Neki ez egy ilyen átmeneti fázis, még gondolkodik, hogy mi legyen a továbbiakban.
Keresett a térképen egy olyan távoli helyet, ahova véletlenül nem mennek utána.
Igen, bökött egyet, hogy ami jó messze van, ami nehezen megközelíthető, és akkor meg sem áll Tokióig.
Egyébként az, hogy Lili ennyire elveszett, és egyedül van, és tényleg nem beszél a nyelvet, ez segítség az olvasónak, mert hogy japánul tanulunk, szokásokat ismerünk meg, te a szertartásban van részünk, szóval, hogy a szerző nagyon érdekes módon az olvasót is tanítja.
Igen, van egy kis ilyen bevetetés, egy ilyen beavatási szertartás is akár ebben, ahogy Lucy meg Lucy barátja Teiji bevezetik Lili tulajdonképpen a japánok meg a tokiói lét mindennapjaiba. Ő tulajdonképpen mi vagyunk, ha úgy veszük, hogy most egyszer csak beállítanánk mondjuk Tokióba, tehát ő abszolút a mi felkészültségünk. Lucy már az, aki teljesen beilleszkedett. Teijit megmondhatjuk, hogy ő meg a tőzsgyökeres tokiói, ugye, aki abszolút odavaló, és aki nagyon sok mindent tanított Lucynak is.
Azért Lucy és Teiji elég érdekes párost alkotnak. Két meglehetősen szótlan, kicsit az ösztöneik által vezérelt, szemlélődő ember. Az milyen érdekes, ahogy a nők találkoztak.
Őket semmilyen értelemben nem mondhatnánk hagyományos párnak szerintem, meg szerelmes párnak, mert ez is nagyon izgalmas, ugye, hogy a nyelv, ami itt központi kérdés, ugye angol, japán, és ráadásul úgy, hogy Lucy ugye addigra már mire kiment, ha nem is hibátlan szinten, de azért egy elég jó szinten beszélte már a japánt. Mégis gyakorlatilag a kapcsolatuk elején ők szavak szintjén nem nagyon kommunikálnak, hanem tényleg, amit így mondtál, hogy inkább hagyják így az ösztöneiket, a testüket, a megérzéseiket, hogy azok kommunikáljanak egymással, és szavak nélkül is kérdésen el tudnak tölteni heteket, napokat egymás társaságában.
Mesélsz arról a pillanatról, amikor találkoztak?
Teiji kiderül a regényből, hogy miért, de hogy mindenhova cipel magával egy fényképezőt, és ő tulajdonképpen azáltal kommunikál, meg azáltal örökíti meg az életének az eseményeit, hogy fotóz. Amikor először találkoznak Lucyval, akkor egy esős estén Lucy megpillantja Teijit az utcán, amint áll egy pocsia fölött, és azt fényképezi. És valamiért hirtelen ettől egy olyan érzet keletkezik benne, hogy neki ezt a srácot meg kell ismernie, hogy tudnia kell, hogy ő milyen, mert hogy valamiért egy ilyen megmagyarázhatatlan kapcsot érez kettőjük között. Néhány szót váltanak, és onnantól kezdve együtt töltik az estét és az elkövetkezendő heteket.
Minden éjszakát együtt töltenek szinte a következő hónapokban.
Igen, tehát hogy azonnal egy ilyen szimbiotikus állapot létrejön, amiben tulajdonképpen a szavaknak nincs is jelentősége.
Ugye a fotózás az azért érdekes, mert hogy ilyen pillanatképeket is kapunk sokszor, és hát nyilván Teiji, ő a fényeket fotózza a vízben tükröződve, meg a város fényeiről, az éjszakáról, a bizonyos utcákról, nagyon jó képet kapunk.
Az biztos, hogy ahogy ezt a szerző ábrázolja, ez egy ilyen nagyon magával ragadó. Számomra is az volt a meglepő, hogy inkább vonzónak találtam, pedig van elképzelésem arról, hogy Tokió milyen, de hogy annyira nem ezt a nagyvárosi tömeg hangulatát adja át az egész könyvben, hanem tényleg valami nagyon egzotikus intimitásra jön le a városnak. Tehát, hogy annyira nem egy turista szemével látjuk, úgymond, aki nyilván lefényképezné mondjuk a fő nevezetességeket, meg az éttermeket, meg bármit. Tehát Teiji látásmódja is önmagában annyira különleges, meg ahogy a képei által megörökít és kommunikál, hogy abból is látszik, hogy ő azért nem egy hétköznapi figura.
Hát és Lucy azért is gondolja, hogy nem egy hétköznapi figura, mert hogy ő tetszik neki. Holott neki van önmagáról egy képe, egy sajátos képe, amiben nem nagyon fér bele, hogy ő belém bárki beleszeressen.
Valószínű ez is nagyon vonzó Lucy számára, hogy a fiún keresztül tudja egy kicsit magát is szeretni. Vagy azt szeretni, amilyen akkor, amikor a fiúval van. Tehát, hogy neki ez egy elsődleges megtapasztalása annak, hogy ő valaki számára vonzó lehet, meg vágy tárgya. És azt többször is hangsúlyozzák a regényben, hogy zömökebb, meg erősebb testalkata van, meg hogy nem kimondottan szép. Tehát, hogy ennek ellenére mégis, mint hogyha ugye Teijinek abszolút nem ez számítana, hanem amit mondjuk mögötte lát, vagy amit érzékel a lányból.
Vigyázzunk el, hogy mit mesélünk el, de azért az fontos, hogy miért lett Lucy ilyen, miért lett ilyen nagyon nagyon magányos, ilyen számkivetelt, olyan, mint hogyha ő rekesztené ki magát a világból, de az előéletét megismerve nem tudom, hogy ki lenne másmilyen.
Azt lehet tudni, vagy az így szép lassan kiderül a történetbe, hogy azért neki gyerekként folyamatosan ez volt a megtapasztalása, hogy ő azt hiszem 7 fiú testvére volt, tehát ő született egy szemlányként, 8-ként, és ezt így írják is a történetből, hogy tulajdonképpen csalódottságot váltott ki ezzel a szüleiből, mert hogy az édesanyja akkor már tudta, hogy többet nem szülhet gyereket. Tehát, hogy ő megérkezik így a sor végén, rögtön úgy lép be az életbe, hogy tulajdonképpen már mindegy, hogy mit csinál, mert már ezt a hatalmas bűnét és hibáját, hogy lánynak mert születni, ezt már úgysem tudja jóvá tenni. Ráadásul szegény még nem is az a lánya, aki ügyes, szép, akivel lehet a konyhában sűrögni, forogni, akit lehet szépen öltöztetni, mert hogy azt mondják Lucyról, hogy elég ügyetlen, a mozgása sem a legkifinomultabb, nem is olyan kislányos, nincs oda ezekért a dolgokért, sokkal szívesebben mászik fára, mint mondjuk a konyhában főzőcskézzen, tehát hogy ő ilyen többszörös csalódottságot vált ki már gyakorlatilag élete kezdetén, meg a korai éveiben a körülötte élőkből, a bátyainak egy ilyen folyamatos bullying forrása, és ezt éli meg, hogy ott ő, ahova született, meg amiben benne van, hogy ő így értéktelen, és nem, hogy értéktelen, még mondjuk teher is. Mert nem tud olyat mondani, nem tud olyat csinálni, amivel jót tehetne, és ennek folyamányaként egyre kevesebbet mond, és egyre kevesebbet csinál.
Olyan érdekes, ahogyan ő megtalálja a helyét, mert hogy úgy tűnik, mintha neki éppen ez a távolságtartás lenne izgalmas itt Tokióban, hogy senki nem akar olyan nagyon mélyrehatóan megismerkedni vele, hogy a függetlenségét meg tudja tartani.
Hát a függetlenségét meg, hogy ez egy elég bizonyos aspektusból elég visszafogott kultúra is, tehát hogy itt megélheti azt, hogy visszavonul, csendesebb, csinálja a dolgát, és így tulajdonképpen a saját világában eléldegél, ez itt nem számít furcsának, vagy ezzel nem vált ki itt megütközést. Mintha mondjuk ugyanezt otthon csinálja, akkor ugye rögtön mindenki azt gondolja, hogy valami baj van, mert miért nem beszél meg, miért nem mosolyog.
Azt elmondjuk, hogy mi a csendmadár?
Hát sejtéseket kapunk csak róla. Ugye Tokió meg az egész japán szigetvilág nagyon hírhett a földrengésekről. És a csendmadár tulajdonképpen egy hang, amit Lucy néha hall, mielőtt jönne a földrengés. És neki is több kísérlete van arra, hogy megpróbálja beazonosítani ezt a hangforrást, hogy ez most mi lehet pontosan. Próbál kizárni minden véletlent, hogy kocsizajok, meg rugdosó láb, meg bármi, és végül így nem tudja a pontos forrását megtalálni ennek a hangnak, csak az a biztos, hogy néhány másodperccel mielőtt jönne a földrengés, ő hallja ezt a beazonosítatlan hangforrást.
Kicsit ez a csendmadár olyan, mintha ő maga lenne. A csend miatt is egyrészt, másrészt meg, hogy előjele valaminek, amit lehet, hogy szörnyűség követ, vagy valami, ami után baj lesz.
Abszolút, tehát hordoz magában egy ilyet, így ilyen végzetességet. Meg ami még nagyon szemléletes szerintem, ugye, hogy az egész könyv úgy kezdődik, meg bizonyos fejezetekben fel-fel villan ebből néhány jelenet, hogy a Lucyt ugye a rendőrségen tartják fogva, és kihallgatják. És ez a sok-sok minden, ami történik a 200 oldalon keresztül, az tulajdonképpen mind Lucy fejében játszódik, mert ugyanúgy viselkedik, ahogy amúgy is szokott, hogy kifele nem mond semmit a rendőröknek, hogy miért ugye az kétséges, meg ennek az eldöntését azt szerintem bízzuk az olvasókra, mert nincs egyetlen jó megoldás ebben sem. De hogy ami kifele nem nagyon válaszol a kérdésekre, addig a fejében rendkívül élénken pörög az egész, és tulajdonképpen elmeséli az olvasóknak, hogy miért is került ő ebbe a helyzetbe, miért gyanakodhatnak rá, és hogy mi volt az a történet láncolat, ahogy ő ideérkezett, ahogy Teijivel megismerkedett, és aztán ahogy Lili bekerült az életükbe, az hogyan vezetett mindahhoz a tragédiához, ami történt. Tehát ebben is egy nagyon izgalmas ilyen ellenpont van, ami nagyon, nagyon Lucy, hogy miközben nagyon néma, közben belül rendkívül élénken él.
Miért van az vajon, hogy időnként egyik pillanatról a másikra, vagy egyik mondatról a másikra egyes szám harmadik szemében beszél magáról?
Ezen én is nagyon sokat gondolkoztam, tehát ez is miközben tart ez a történetmesélés, mintha néha egy kicsit ilyen külső szereplőként reflektálna magára, vagy mintha megpróbálná távolítani ezt a történetet, és mondjuk a megértés miatt talán így ránézni. Tehát van, hogy akár egy bekezdésen belül meséli a történetet, ide és ide mentem, mert Lucy nagyon szerette. Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy ezzel pontosan mi lehet a szándéka, de hogy igen, bizonyos időközönként átvált, és mint egy ilyen ilyen harmadik felet mutatja be nekünk Lucy-t.
Én előtte gyanakodtam, hogy van egy tudathasadásos állapot esetleg, mert ami történik vele, vagy ahogyan reagál dolgokra, még ez indokolt lenne, de talán nem. Lebegteti a szerző szerintem
igen.
Ezt egy kicsit.
Hát de ezt is talán vissza lehet akár vezetni arra is, ami ugye gyerekkorában történt vele, meg hogy talán az egész életét ilyen hasításos formában élte végig, tehát hogy akkor is már sokkal inkább a fejében élt, meg nagyon sok mindent nem tudott, meg nem akart kimondani, tehát hogy minthogyha igen egy ilyen kezdődő valami zavarnak lennénk a tanúi, de aztán ugye erre nem kapunk egyértelmű választ. De ez is egy ilyen idegen vagyok, ismerős vagyok, én vagyok, nem én vagyok, ez is beszűrődik, ahogy az egész regény nem végig megy, nagyon sok helyszínen meg szimbólumon ez az egész, itt is kicsit Lucy-n belül is.
Szerintem nagyon jól megformált figura, mert szó esik arról, hogy Teji rajong érte, vagy hát tényleg minden pillanatban vágyik rá, ugyanakkor néhány évvel korábban még csak akkor volt ő férfiakkal, ha az a férfi elég részeg volt valamely kocsmában, hogy ő el tudja vinni. Vagy hogy elég olvasott, és japán irodalmat is nagyon jól ismeri, ugyanakkor műszaki cikkek fordítását csinálja, tehát teljesen más szinten él, mint ahogyan gondolkodik.
Meg valahogy nagyon leválasztja talán magáról így ezeket az érzelmeket is, meg hogy mi az, amit ebből ő megfogalmaz, amiket megél, tehát hogy szerintem a Teijivel való viszonya azért is annyira elsöprő, mert hogy hozzá tud valami mélyebb szinten kapcsolódni. Igen, korábban a szexuális együttlét az egy ilyen puszta praktikum meg szükség mentén történt.
A bárkivel.
A bárkivel, igen, tehát hogy nem volt ebben semmi preferencia, vagy bármi szempont, vagy szándék, hanem kell, és akkor legyen. És itt meg valahogy ez az egész nagyon sorsszerű. Tehát őt is az első pillanattól kezdve teljesen magával ragadja, és sokszor olyan viselkedésre, meg gondolatokra készteti, ami mondjuk nem jellemző rá.
Az első pillanattól tudjuk, hogy Lily és Teji Elvész számára. A hiányuk kíséri végig őt az egész regényen.
Az elején, rögtön az első pár oldalon nagyon nyilvánvalóvá válik a szituáció, ami ugye a végkifejlet. Mégis közben, ahogy elkezdjük felfejteni a szálakat, vagy elkezd kibontakozni a történet, nem nagyon sejtjük, hogy hogy jutottak el idáig. Számomra legalábbis elég meglepő volt az a fordulat, amivel végül ez az egész zárult, mert még hogyha az ember, oké, az elején tisztáztuk, hogy hát ebből semmi jó nem lesz, mégis ahogy az ember olvassa a történetet, és magával ragadja, és a szereplők találkoznak, együtt fejlődnek, történnek velük dolgok, közben úgy hajlamos megfeledkezni arról, hogy itt mindjárt visszaérünk ahhoz a ponthoz, ahonnan kiindultunk. Habár tudjuk, hogy mi a vége, mégsem tudjuk, miközben olvassuk.
Olyan, mint a módszeresen tartaná magát ahhoz, hogy senki ne jöjjön hozzá három lépésnél közelebb, és akkor két ember, akit közel enged magához, azok eltűnnek az életéből.
Azt látjuk, hogy ennek azért egy elég jól megalapozott önvédelmi funkciója van, hogy ő olyan, amilyen, és hogy miért nem barátkozik, hogy miért nem jár többet társaságba, vagy miért válogatja meg nagyon, hogy ki mennyit tudhat róla. Kicsit, mint hogyha, amit már mondtál, hogy egy ilyen rossz ómen, vagy rossz előjel lenne a létezése, és ezáltal szerintem önvédelem is, meg hogy hát azért a környezetét védeni. Egy ilyen teherrel együtt élni, az biztos, hogy rányomja a bélyegét erősen arra, hogy ő hogyan létezik a mindennapokban.
És tehet-e arról, ami a körülötte
lévő
kell történni?
És hogy pontosan, igen, tehát hogy miért kell, meg miért nem kell felelősséget vállalnia, ha kell egyáltalán, meg hogy hiába nagyon óvatos, előbb-utóbb megtörténik a tragédia. Ez is nagyon izgalmas, hogy ha bár tulajdonképpen a rendőrségem azt bizonygatja, hogy miért nincs semmi köze Lilihez, meg az ő halálához. Gyakorlatilag az elmesélt történetben megpróbálja folyamatosan azt bebizonyítani, hogy de valamilyen módon mégis miért felelős ő azért, hogy aztán úgy végződtek a dolgok, ahogy végződtek.
Molnár Bertával beszélgettünk az Agavi kiadó egy újra megjelentetett könyvéről, Susanna Jones regényéből, a Csendmadárból film is készült, ami a Netflixen látható. Most hírek, azután Sebek a falon, Szelle Ákos pszichotrillere a skandináv krimik hátborzongató hangulatát idézi.